20. fejezet. A Vicus Patriciuson a Viminalis mentén haladtak a régi Porta Viminalisig. Azon a síksággal jártak, amelyen később Diocletianus pompás fürdőt építetett. Elhagyták Servius Tullius falainak maradványait, és már pusztább helyeken át jutottak el a Via Nomentanára. Ott pedig balra fordulva Salaria felé tartottak, és dombos vidékre jutottak, mely tele volt homokbányákkal, sőt itt-ott temetőkkel is. Közben egészen besötétedett, és mivel a hold még nem kelt fel, az utat elég nehéz lett volna megtalálniuk, ha a keresztények, amint Kilon előre látta, maguk nem jelezték volna. S valóban, jobbra-balra és elől mindenütt sötét alakokat láttak, amint óvatosan igyekeztek a homokos szurtékok felé. Némelyikük kezében lámpás volt, amit azonban igyekeztek palástjukkal eltakarni, de akik az utat jobban ismerték, azok a sötétben baktattak előre. Vinicius gyakorlott katona szeme mozgások után megkülönböztette a fiatalabb férfiakat a botra támaszkodó öregektől és a gondosan hosszú stólájukba burkolózó nőktől. A ritkán megforduló járókelők meg a városból kifelé igyekvő falusiak ezeket az éjszakai vándorokat nyilván a homokbányákba siető munkásoknak vagy temető testvéreknek nézték, akik néha éjszakánként szertartásos agapékat rendeztek. Szeretett lakoma görögül. Amint azonban a fiatal Patricius és társai előbbre haladtak, körös körül egyre gyakrabban villantak fel a lámpások, és egyre több embert láttak. Egyesek halkan énekeltek, és Viniciusnak úgy tetszett, hogy énekeik tele vannak vágyakozással. Énekükből néha a fülébe jutott egy-egy szófoszlány vagy mondat, mint ébredj fel alvó, vagy kelj fel halottaidból, máskor meg férfiak és nők egyaránt Krisztus nevét ismételgették. De Vinicius nem nagyon figyelte a szavakat, mert az járt eszében, hogy hát ha Lügia is ott van a sötét alakok között. Némelyek, közelükben haladva el, béke veletek vagy dicsőség a Krisztusnak szavakkal köszöntek, őt pedig elfogta a nyugtalanság, és szíve hevesebben kezdett dobogni, mert úgy érezte, hogy Lügia hangját hallja. A sötétben minduntalan megtévesztette egy-két hasonló alak vagy mozdulat, mikor aztán tévedésére rájött, kezdett nem hinni szemének. De az utat nagyon hosszúnak találta. Jól ismerte ezt a vidéket, a sötétben azonban nem tudott tájékozódni. Minduntalan felbukkantak a város körüli keskeny átjárók, majd falak maradványai, meg épületek, amelyekre nem bírt visszaemlékezni. Végre a hold korongjának széle felvillant a meggyülemlett fellegek fölött, és jobban megvilágította a vidéket, mint a homályos lámpások. Végül valami felfény lett a távolban, mintha pásztortűz vagy fákja láng lett volna. Vinicius Kilonhoz hajolt, és megkérdezte, ez-e az osztriánom? Kilonra az éjszaka, a várostól való távolság, és ezek a kísérteties alakok nyilván erős hatással voltak, kissé türelmetlenül felelte hát, nem tudom, uram, sosem voltam az osztriánomban, azonban valahol a városhoz közelebb is dicsérhetnék Krisztust. Kis idő múlva pedig, érezvén, hogy szüksége van a beszélgetésre és bátorsága felszítására, hozzátette, úgy gyülekeznek akár a haramiák, pedig nem szabad ölniük, ha csak az a Lügius alávalóan be nem csapott. Viniciusnak Lügián járt az esze, azonban őt is csodálatba ejtette ez a titokzatosság és óvatosság, amelyen Lügia hittestvérei gyülekeztek, hogy legnagyobb papjukat meghallgassák, tehát így szólt. Mint minden vallásnak, ennek is vannak közöttünk hívei, de a keresztények zsidó szekta. Miért gyülekeznek itt, holott a Tiberiszen túl vannak zsidó templomok, ahol a zsidók fényes nappal szoktak áldozni? Nem, uram. A zsidók éppen a legáldázabb ellenségeik. Hallottam, hogy már a jelenlegi Cézár előtt csak nem háborúra került a sor közöttük és a zsidók között. Claudius Cézár már annyira megunta ezeket a zavargásokat, hogy kiüzetett minden zsidót. Ezt az ediktumot azonban már érvénytelenítették. De a keresztények elrejtőzködnek a zsidók és a lakosság elől, amely, mint tudod, gonosz tettek elkövetésével vádolja és gyűlöli őket. Egy darabig szótlanul mentek, de aztán Kilon, akinek félelme annál nagyobb lett, minél jobban eltávolodtak a város kapujától, megszólalt. Euricius-tól hazafelé menet egy borbélytól kölcsönvettem egy parókát, és az orromba benyomtam két szem babot. Remélem nem ismernek fel. De ha felismernének, sem ölnek meg. Nem rossz emberek ezek, sőt, nagyon derék emberek, és én szeretem és becsülöm őket. Ne akard őket idő előtt megnyerni magadnak dicséreteiddel, felelte Vinicius. Most egy szűk szurdékba jutottak, melyet két oldal töltésfélék szegélyeztek, és ezek fölött egy helyen keresztül haladt az aqueductus, vízvezeték. Közben a hold felbukkant a felhők mögül, és a szurdék út végén egy falat pillantottak meg, melyet a holdfénytől ezüstösen csillogó sűrű borostyán borított. Ez volt az osztriánom. Vinicius szíve hevesebben kezdett dobogni. A kapuban két fosszor, jegyszedű, elszedte a jegyeket. Kis idő múlva Vinicius és társai egy minden oldalról fallal körülvett tágas helyen voltak. Imittam ott különálló síremlékek álltak, és középütt volt a tulajdonképpeni hipogeum, vagyis kripta, melynek alsó része már a föld felszíne alá süllyedt. Ebben voltak a sírboltok, a kripta bejárata előtt pedig szökőkút csobogott. Nyilvánvaló volt, hogy túlságosan nagy tömeg nem férne be a hipogeumba. Vinicius mindjárt gondolta is, hogy a szertartás a szabad ég alatt az udvaron fog lefolyni, ahol rövidesen igen nagy számú tömeg gyűlt össze. Ameddig a szem ellát, egyik lámpás a másik mellett villogott, de sok embernek nem is volt lámpása. Alig néhány fedetlen fej látszott, a többén az árulóktól való félelem, vagy talán a hűvös idő miatt csukja volt, és a fiatal Patricius félve gondolt rá, hogy ha ez végig így marad, akkor ebben a tömegben a bágyat fény mellett lehetetlen lesz Lügiát felismernie. De a kripta mellett egyszerre meggyújtottak néhány szurkos fákját, és kisebb mágjába rakták. Most már világosabb lett. A tömeg csak hamar egy furcsa himnuszfélét kezdett énekelni, előbb halkan, aztán hangosabban. Vinicius soha életében nem hallott ilyen éneket. Ugyanaz a vágyakozás, amely már útközben meglepte, amint az egyes emberek énekéből kizengett, csendült meg ebben a himnuszban is, csak sokkal világosabban és erősebben, és a végén már annyira magával ragadó és hatalmas volt, mintha nem csak az emberek vágyakoztak volna, hanem ez az egész temető, a dombok, a mély utak és az egész vidék. Olyan volt ez, mint valami kétségbe esett, segítségkérés. A sötétségben eltévedt ember alázatos könyörgése a menekülésért. A felfelé néző szemek, mintha láttak volna valakit fent a magasban, és a kinyújtott kezek, mintha könyörögtek volna, hogy szálljon alá. Mikor az ének halkult, mint a pillanatnyi várakozás következett volna, de olyan magával ragadó, hogy Vinicius és társai önkéntelenül is felnéztek a csillagok felé, félve, hogy valóban valami rendkívül dolog fog történni, és hogy valaki csak ugyan leszáll onnan. Vinicius Kis-Ázsiában, Egyiptomban, sőt Rómában is számtalan különféle templomot látott és vallást ismert meg, rengeteg éneket hallott. Itt azonban csak most először látott olyan embereket, akik nem azért hívják énekükkel az istenséget, mert valami meghatározott szertartást akarnak elvégezni, hanem szívük mélyéből, s olyan őszinte vágyakozással, ahogyan a gyermek vágyakozik apja vagy anyja után. Csak a vak nem látta, hogy ezek az emberek nem csak tisztelik istenüket, hanem teljes szívükből szeretik is. Ezt pedig Vinicius eddig soha egyetlen országban, egyetlen szertartásnál, egyetlen templomban sem látta, mert akik Rómában és Görögországban még tiszteletet adtak az isteneknek, ezt azért tették, hogy segítségüket megnyerjék, vagy mert féltek tőlük, de az senkinek eszébe sem jutott, hogy szeresse is őket. És ám bár gondolatai Lügia körül jártak, és feszülten figyelt, hogy a leányt felismeri a tömegben, mégis lehetetlen volt nem látni azokat a rendkívüli, különös dolgokat, amelyek körülötte végbe mentek. Közben néhány fákját vetettek a tűzre, és az vörös fénnyel árasztotta el a temetőt, és elhomályosította a lámpások világát. Ebben a pillanatban a hipogeumból kilépett egy aggastyán, és vállán csuklyás palástal, de födetlen fejjel Fellépett a mágia mellett heverő kőre. Láttára hullámzani kezdett a tömeg. Vinícius mellett suttogó hangok hallatszottak. Petrus! Petrus! Egyesek letérdeltek, mások kezüket nyújtották feléje. Olyan mély csend lett, hogy hallani lehetett a fáklyákról lehulló minden apró zsarátnok neszét, a Via Nomentanán haladó szekerek távoli zörgését és a szél susogását a temető mellett sorakozó néhány pinia lombjai között. Kilon Viníciushoz hajolt, és úgy súgta. Ő az! A Krisztus első tanítványa, egy halász! Az aggastyán pedig felemelte fejét, és a keresztjelével köszöntötte az összegyűlteket, akik most térdre borultak. Vinícius és társai, nem akarván elárulni magukat, követték a többiek példáját. Az ifjú egyelőre nem bírta összeegyeztetni benyomásait, mert úgy érezte, hogy az előtte álló ember olyan parasztféle, de egyben rendkívüli is, és ami fő, rendkívülisége éppen egyszerűségéből fakad. Az aggastyának nem volt mitra a fején, sem tölgykoszorú a homlokán, sem pálmaág a kezében, sem aranytáblácska a mellén, sem hímzett csillagokkal díszített, vagy fehér köntöse, vagyis nem volt rajta semmiféle olyan jel, amilyeneket a keleti, az egyiptomi és görög papok, vagy a római flamenek viseltek. Viníciust most ugyanaz a különbség ütötte meg, amelyet akkor érzett, mikor a keresztények énekét hallotta, mert ezt a halászt nem a szertartásokban járatos főpap félének látta, hanem egy egyszerű, idős és rendkívül tiszteletre méltó tanúnak, aki messziről jött, hogy elmondjon itt valami igazságot, amelyet látott, amelyet meg is tapintott, és amelyet elhitt, mint ahogyan a természetes dolgokat elhiszi az ember, és mivel elhitte, meg is szerette. Arcából a meggyőződés akkora ereje sugárzott, amilyen csak magában az igazságban van. Vinícius pedig, mint szkeptikus, nem akarván átengedni magát az aggastyán varázsának, lázas kíváncsisággal várta, mit fog mondani a titokzatos Krestos, társa, és milyenek azok a tanok, amelyeket Lügia és Pompolnia Grécina vall. Közben Péter beszélni kezdett, eleinte úgy, mint az atya, aki gyermekeit inti és tanítja, hogy miként éljenek. Megparancsolta nekik, hogy mondjanak le a fényűzésről meg az élvezetekről, és szeressék a szegénységet, a tiszta erkölcsöket, az igazságot, hogy türelmesen viseljék el a sérelmeket és üldöztetést, engedelmeskedjenek feljebb valóiknak és a hatóságoknak, óvakodjanak az árulástól, csalástól és rágalmazástól, és végül, hogy jó példával járjanak egyik a másik előtt, sőt, a pogányok előtt is. Vinícius szemében csak az volt jó, ami visszaadhatta neki Lügiát. Ellenben minden rossz volt, ami akadályként állhatott kettőjük közé. E tanácsok némelyiket hát bántotta, sőt, haragra is ingerelte, mert úgy érezte, hogy mikor az aggastyán a tisztaságot és a vágyak elleni harcot követeli, ezzel nem csak az ő szerelmét merészeli elítélni, hanem Lügiát is ellene hangolja, s ellenállásra buzdítja. Megértette, hogy ha a leány itt van az egybegyűltek között, hallja e szavakat, s azokat a szívébe fogadja, akkor e pillanatban ő rá, Viníciusra, csak mint e tanok ellenségére és méltatlan emberre gondolhat. E gondolatra elfutotta a méreg. Mi újat hallottam, mondta magában. Hát ez lenne az új tanítás? Ezt már mindenki tudja, mindenki hallotta. Hiszen a szegénységet és a szükségletek korlátozását akarják a cinikusok is, hiszen az erényt, mint régi jó dolgot hirdette Szokratész is, hiszen bármelyik sztoikus, meg Szeneka is, akinek 500 citromfa asztala van, a mértékletességet dicséri, az igazságot hirdeti, az ellentéteknél türelmességet, a balsorsban pedig álhatatosságot követel, de mindez csak olyan akár az állott gabona, amelyet már csak az egerek esznek meg, az embereknek nem kell, mert a régiségtől dohos. De a harag mellett még mintha csalódást is érzett volna, mert ő valami ismeretlen, boszorkányos titkok felfedését, vagy legalábbis egy csodálatosan ékes szóló rétor szónoklatát várta, ehelyett azonban csupa rendkívül egyszerű, dísztelen szót hallott. Csak azon a mély csenden és figyelmen csodálkozott, amelyel ez a tömeg a beszédet hallgatta. Az aggastyán pedig tovább beszélt ezeknek a lelkesen hallgató embereknek, hogy legyenek jók, csendesek, igazságosak, szegények és tiszták, Nem azért, hogy életükben békességük legyen, hanem hogy haláluk után örökké élhessenek a Krisztusban. Olyan vidámságban, olyan dicsőségben, olyan virágzó örömben, amilyenben itt a földön soha senkinek sem volt része. És bár Viníciusra az előbbiek kellemetlenül hatottak, most lehetetlen volt meg nem értenie, hogy mégiscsak van valami különbség az aggasztján tanítása és a között, amit a cinikusok, a sztoikusok és egyéb filozófusok mondanak. Azok ugyanis a jóságot és az erényt, mint az életben egyedül gyakorlati értékű okos dolgokat ajánlották, ez azonban halhatatlanságot ígért értük, mégpedig nem valami silány halhatatlanságot a föld alatt, unalomban, meddőségben és pusztaságban, hanem nagyszerű, csak nem az istenekéhez hasonló örök életet. És erről úgy beszélt, mint egészen biztos dologról. Ilyen erős hit mellett tehát az erény szinte határtalan értékre tett szert, az élet csapásai pedig semmiségeknek látszottak, hiszen a határtalan boldogságért pillanatnyilag szenvedni egészen más, mint csak azért szenvedni, mert ez a természet rendje. De az öreg tovább beszélt, hogy az erényt és az igazságot önmagukért kell szeretni, mert az öröktől fogva élő legfőbb jó és legfőbb erény az Isten, aki tehát ezeket szereti, az Istent szereti, és ezáltal ő maga is az Isten szeretett gyermekévé válik. Vinícius ezt nem értette meg jól, de azt már régebbről tudta abból, amit Pomponia Grécina Petroniusnak mondott, hogy ez az Isten a keresztények felfogása szerint mindenható, mikor tehát most azt hallotta, hogy még a legfőbb jó és legfőbb igazság is önkéntelenül is arra gondolt, hogy egy ilyen Demiurgusszal szemben Jupiter, Saturnus, Apollo, Juno, Vesta és Vénusz nem lehetnének mások, mint egy nyomorúságos, lármás csűrhe, amelyben mind együttesen is, meg külön-külön a maguk szakállára is latorkodnak. De a legjobban akkor álmélkodott az ifjú, amikor az öreg azt magyarázta, hogy az Isten az örök szeretet is, aki tehát szereti az embereket, azaz Isten legfőbb parancsolatát teljesíti. De nem elég az embernek csupán a saját honfitársait szeretnie, mert az Isten ember mindenkiért ontotta vérét, és a pogányok között is talált már olyan választottakat, mint Cornelius Centurio, és nem elég csak azokat szeretni, akik jót tettek velünk, mert Krisztus megbocsátott a zsidóknak is, akik őt halálra adták, meg a római katonáknak is, akik a keresztre szegezték, tehát nem elég megbocsátani azoknak, akik bántanak bennünket, hanem szeretni is kell őket. És a rosszért jóval kell nekik fizetniük. Nem elég a jókat szeretni, hanem a rosszakat is szeretni kell, mert csak is szeretettel lehet kigyomlálni belőlük a gonoszt. Kilon e szavaknál arra gondolt, hogy munkája hiába való volt, mert Ursus nem csak ezen az éjjelen, hanem sohasem meri megölni Glaukuszt. De vigasztalásul mindjárt a másik következtetést is levonta az aggasztján tanításából, hogy tudnélik Glaukusz sem öli meg őt, még ha felfedezni és felismerni is. Vinícius már nem gondolt arra, hogy az aggasztján szavaiban nincsen semmi újság, hanem álmélkodva tette fel magának a kérdést, micsoda Isten, micsoda tanítás, micsoda nép ez? Mindaz, amit hallott, egyszerűen nem fért a fejébe. Hallatlanul új fogalmak voltak ezek számára. Érezte, hogy ha netán ő is követni akarná e tanítást, mágiába kellene raknia és hamuvá égetnie egész gondolkozásmódját, szokásait, jellemét, egész eddigi természetét, aztán merőben új élettel, tökéletesen új lélekkel kellene megtelnie. Úgy látta, hogy a tan, mely azt parancsolja neki, hogy szeresse a pártuszokat, szíriaiakat, görögöket, egyiptomiakat, gallokat és britanniaiakat, hogy bocsásson meg ellenségeinek, fizesse nekik jóval a rosszért és szeresse őket, merő őrület. De ugyanakkor érezte, hogy ebben az őrületben is van valami sokkal hatalmasabb, mint minden eddigi filozófiában. Úgy vélte, hogy őrült volt, amiatt megvalósíthatatlan, és megvalósíthatatlansága folytán isteni. Lelkében elvetette, de érezte, hogy valami bódító illat árad felőle, mint a virágos rétről, s ha valaki ezt az illatot egyszer beszívta, mindent elfelejt. Csak ezután vágyakozik, akár csak a lotofágusok országában. Lótuszevők. Látta, hogy nincs benne semmi valóság, de a valóság hozzá képest mégis valami olyan haszontalan semmiség, amellyel nem érdemes értelmét foglalkoztatnia. Új világok, roppant térségek és fellegek vették körül, amelyekről eddig fogalma sem volt. Ez a temető az ő szemében, mintha őrültek gyülekező helye lett volna, de ugyanakkor rettenetes és titokzatos is, ahol, mint valami misztikus nyoszolyán, születik valami, ami eddig nem volt a világon. Ismét összegezte magában mindazt, amit az aggastán az első perctől kezdve az életről, az igazságról, a szeretetről és Istenről mondott, és gondolatai kápráztak a fénytől, mint ahogy a szem káprázik a szakadatlanul egymást követő villámlásoktól. Mindezeket Lügia iránti szerelmén át mérlegelte, mint általában az olyan emberek, akiknek élete egyetlen szenvedélyé válik, és e villámlások fényénél egy dolgot látott világosan, azt, hogyha Lügia itt van a temetőben, ha e tanokat vallja, hallgatja és érzi, akkor sosem lesz az ő szeretője. Mióta Aulusziéknál megismerte, most először érezte meg, hogy még ha most visszaszerezni is, akkor sem nyeri őt vissza. Eddig soha ilyesmi nem jutott eszébe, de most nem tudott magának számolhatni róla, mert ez nem is annyira világos bizonyosság, mint inkább valami jóvá tehetetlen kár, valamiféle szerencsétlenség, zavaros megérzése volt. Nyugtalanság kelt benne, amely csak hamar viharos haraggá változott általában a keresztények, különösen pedig az aggastyán ellen. Az a halász, akit első pillantásra parasztnak nézett, most szinte félelemmel töltötte el, s mintha titokzatos végzete lett volna, aki kérlelhetetlenül és egyúttal tragikusan dönti el sorsát. A fosszor észrevétlenül ismét néhány fáklyát dobott a tűzre, a szél már nem zúgott a pinyák lombjai között, a láng egyenesen tört a magasba, élével a derült égbolton szikrázó csillagok felé fordulva, az aggastyán pedig a Krisztus haláláról megemlékezve most már csak róla beszélt. Mindenki lélegzett visszafolytva hallgatta, még nagyobb csend lett, mint volt, annyira, hogy szinte a szívek dobogása is hallatszott. Az az ember látta. És úgy beszélte, hogyan csak azt tud, akinek minden perc annyira az emlékezetébe vésődött, hogyha a szemét behunyta, akkor is maga előtt látta. Elmondta, hogy mikor a kereszttől visszatért, Jánossal együtt két nap és két éjszaka ültek egy fogadóban étlen, álmatlan, fájdalomban és félelemben gyötrődve, kétségek között, és fejüket tenyerükbe hajtva tűnődtek azon, hogy ő meghalt. Ó, jaj, milyen nehéz volt az! Milyen nehéz! Már a harmadik nap virradt, a hajnal fehérre festette a falakat, ő pedig Jánossal együtt ott ült a fal tövében tanácstalanul, reményét vesztve. Ha az állam elnyomta őket, mert az úr kínszenvedése előtti éjszakát is átvirrasztották, azonnal felserkentek újra és tovább sopánkodtak. Alig kelt fel a nap, egyszerre lebontott hajjal lélekszakadva rohant be a magdalai Mária, és úgy kiabálta: elvitték az urat! Amit ők meghalva felugrottak, és rohantak a helyszínre. János, aki fiatalabb volt, elsőnek ért oda, és mikor meglátta az üres sírt, nem mert bemenni. Csak mikor már mind a hárman ott voltak a nyílásnál, ő, aki ezt most elmondja, belépett, és megpillantotta a kövön a lepedőt meg a kötelékeket, de a testet nem látta sehol. Nagyon megijedtek hát, mert azt hitték, hogy a papok rabolták el Krisztust, és még nagyobb gyötrelmek között tértek haza mindketten. Aztán jöttek a többi tanítványok is, és nagy ajveszékel is csaptak hol együtt, hogy könnyebben meghallja őket a seregek ura, hol pedig egyik a másik után. Lelkük elalélt, hiszen ők azt remélték, hogy a mester megváltja Izraelt, és íme már harmadnapja, hogy meghalt, nem értették tehát, hogy az atya miért hagyta el fiát, sok szerették volna többé meg nem pillantani a napot, hanem meghalni. Olyan nehéznek érezték e terhet. E rettenetes napokra való visszaemlékezés még most is két könycseppet csolt az aggastyán szemébe. A tűz fényénél jól látták, miként gördültek le ő szakállán. Kopasz öreg feje reszketett, és hangja elhalt mellében. Vinícius így szólt magában: Ez az ember igazat beszél, s azt csiratja. S az egyszerű szívű hallgatók torkát is folytogatta a fájdalom. Gyakran hallottak már Krisztus kínszenvedéséről, és tudták, hogy a szomorúság után öröm következik, de hogy most az apostol mondta, aki tulajdon szemével látta, ennek hatására zokogva tördelték kezüket, s mellüket verték. De lassanként lecsillapodtak, mert győzött bennük a kíváncsiság, hogy tovább hallgassák a beszédet. Az aggasztján behunta a szemét, mintha jobban akarta volna látni a távoli dolgokat, és tovább beszélt. Amint tovább így csiránkoztak, ismét berohant a Magdalai Mária azzal, hogy látta az urat. Ő a nagy fényességtől nem ismerte meg, és azt hitte, hogy a kertész az, de az úr rászólt, Mária! Erre ő is felkiáltott. Rabboni! És a lábához borult. Az úr erre meghagyta neki, hogy menjen a tanítványokhoz, ő maga pedig eltűnt. De ők, a tanítványok nem hitték el, és mikor felzokogott az örömtől, egyesek korholták, mások pedig azt hitték, hogy a fájdalom zavarta meg értelmét, mert azt is mondta, hogy a sírban angyalokat látott, holott ők, mikor másodszor is odamentek, a sírt üresen találták. Azután este felé eljött Kleofás, aki egy másikkal útban volt Emmaus felé, és mindketten sietve visszatértek azzal, hogy feltámadta az úr bizonnyal. És zárt ajtók mögött vitatkoztak, mert féltek a zsidóktól. Ekkor ő megállt a szoba közepén, holott az ajtó meg sem csikordult, és mikor látta, mennyire megrémültek, megszólalt. Békességet néktek. És láttam őt, mint ahogy látták mindnyájan. Olyan volt, mint a világosság és mint a szívünk boldogsága, mert elhittük, hogy feltámadt, és hogy a tengerek kiszáradnak, a hegyek elporladnak, de az ő dicsősége soha el nem múlik. S 8 nap múlva Didimus Tamás ujját az úr sebeibe bocsátotta, s megérintette oldalát, aztán a lábához borulva kiáltotta, én Uram és én Istenem. Ő pedig azt felelte, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem láttak, és hittek. És ezeket a szavakat hallottuk, és szemünk látta őt, mert ott volt közöttünk. Vinícius hallgatta, és valami furcsa dolog történt vele. Egy pillanatra elfelejtette, hol van. Elvesztette valóságérzetét, mértékérzetét is, ítélő képességét. Két képtelenség között állt. Nem bírt hinni abban, amit az aggasztján mondott, viszont érezte, vaknak kellene lennie, vagy saját értelmét kellene megtagadnia, hogy elhiggye. Ez az ember, aki azt mondta, láttam, hazudik. Volt valami a megindultságában, könnyeiben, egész alakjában, meg az elmondott események részleteiben is, ami lehetetlenné tett minden gyanút. Vinícius néha úgy érezte, hogy álmodik. De körös körül látta a csendes tömeget, a lámpások bűze megcsapta orrát, a közelben égtek a fáklyák, és oldalt egy kövön állt egy öregember, már közel a sírhoz, kissé reszkető fejjel, és ez az öreg bizonyságot téve ismételgette. Láttam. És elmondott nekik mindent tovább, egészen a mennybe menetelik. Időnként pihenőt tartott, mert nagyon részletesen beszélt, de érezni lehetett, hogy minden legkisebb részlet úgy bevésődött emlékezetébe, mint egy kőbe. Hallgatói mind, mintha megittasodtak volna. Fejükről ledobták a csukját, hogy jobban halljanak, és hogy egyetlen szót se vesztegessenek el, mert azok mindegyike felbecsülhetetlen értéket jelentett számukra. Mintha valami emberfeletti erő átröpítette volna őket Galileába, és ott járnának a tanítványokkal együtt az ottani ligetekben és vizek partján, és ez a temető átváltozott volna a Genezáret tavává, a parton pedig a reggeli ködben ott állna Krisztus, úgy, amint akkor, mikor János a csónakban felkiáltott, ott van az Úr. Péter pedig beugrott a vízbe, hogy úszva minél előbb a szeretett lába elé boruljon. Az arcokból végtelen elragadtatás, önfeledtség, boldogság és határtalan szeretet sugárzott. Látszott, hogy Péter hosszas elbeszélése alatt némelyeknek látomásuk volt, Mikor pedig arról kezdett beszélni, hogy a mennybe menetelkor az Úr lába alatt miként zárultak össze a felhők, és takarták el őt az apostolok szeme elől, minden szem önkéntelenül az ég felé tekintett, és pillanatnyi várakozás következett, mintha ezek az emberek azt remélték volna, hogy még egyszer megpillantják, vagy ismét leszáll a földre az égi mezőkről, hogy lássa, miként legelteti az ag apostola rábízott juhokat, és megáldja őt is, meg nyáját is. És az emberek számára most nem létezett Róma, sem az őrült Cézár. Nem voltak szentélyek, istenek, pogányok, csak Krisztus volt, aki betöltötte a földet, a tengert, az eget és a világot. A Via Nomentana mentén elszórt távoli házakban a kakasok éjfélre kukorékoltak. Kilon e pillanatban megrántotta Vinícius palástja szárnyát, és odasúgta: Uram, ott az aggastyán közelében látom Urbánuszt, s mellette egy leányt. Vinícius, mintha álmából úgy csúdott volna fel, és a mutatott irányba tekintve megpillantotta Lügiát.